Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Sokkal gyorsabban merítik ki igazából a vízkészleteket, mint ahogy most a száraz időszakban pótolni tudná a természet ezeket a víztartalékokat. Egyes becslések alapján amúgy néhány hónapra van attól a város, hogy teljesen összeomoljon a ellátási rendszer. Egyébként csomója már most korlátozás van. Illetve van egy olyan következménye is ennek, hogy ahogy a talajból ugye eltűnik a víz, úgy szépen süllyed az egész város.
Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
Elindult a regisztráció a 24.hu-n. Célunk, hogy minél több az olvasói igényeknek megfelelő minőségi tartalmat tudjunk kínálni. Ehhez kérjük most segítségüket. A 24.hu-ra való regisztrációval hozzájárulhat, hogy alaposabban megismerjük olvasóink szokásait, érdeklődését, véleményét, dicséreteit és kritikáit.
Üdvözöljük az Zöldövezet hallgatóit! Lugosi Péter kollégámmal beszéljük át éppen az aktuális híreket. És hát múlt héten ugye Molnár László meteorológus volt a vendégünk, a kiderül.hu munkatársa, és hát erősen beszéltünk arról, hogy ez a tél, ez nem volt igazán tél így. Ugyan az elmúlt éveknél erősebb hóesés volt, de hát ez is, miről beszélünk itt, ilyen 7-9 napokról, ami hát azért egy 10-15 éve még azért nehezen lett volna elképzelhető, és már meg lett pedzegetve, hogy a február is igen erősen eltér az átlagtól, viszont most már adatokkal is tudunk szolgálni. Ugye itt a Copernicus intézet már be is mutatta a számokat, és hát a február az kimagasló volt így az elmúlt évek távlatát nézve, hogyha az 1991 és 2020 közötti február átlagot mondunk, akkor igazából itt majdnem egy fokos különbség volt, ez egy 0,81 századfokos különbség volt, viszont magyarországi viszonylatban ez egy sokkal-sokkal erősebb differencia volt. Tulajdonképpen márciusnak is kifejezetten erős lenne a most mögöttünk hagyott február.
Abszolút, és ugye erről nagyon régóta beszélnek, hogy ez a tavaszi átmenet, ez így egyre inkább ki fog tolódni, és aztán egybe fog folyni a tavasz a téllel, illetve a másik végén a nyárral, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól látszódik, csak hogy elhangozzon egyébként ugye a Copernicus az azt mérte, hogy a átlagos felszíni levegőhőmérséklet az februárban 13,54 század Celsius fok volt globálisan, tehát egész világot nézve. Itt érdemes hozzátenni, hogy ugye a Copernicusnak 1950-től kezdődően vannak részletes adatai, de ugye már 1850-től vannak becslések, meg más adatbázisok, amit fel tudnak használni. Megint csak vegyük elő akkor ugye az iparosodási időszakot, iparosodás előtti időszakot, amit mindig egy ilyen viszonyítási pontnak szoktunk tekinteni. Hát bejut a klímaváltozás, és ugye sokat emlegetett El Niño.
Hogyha itt pontosabb adatokról néznénk például Magyarország tekintetében, akkor azt lehet igazából elmondani, hogy 1901 óta ez volt a legmelegebb februárunk, és több mint 2,4 fokkal sikerült megelőzni az 1966-os februárt, hát sikerült, és amit még fontos megemlíteni szerintem, hogy a márciusok között is ez a 7. helyen lenne a mostani februári adat, ami egyébként 7 fokkal volt összesen enyhébb az átlagnál. És hát ennek rengeteg következménye van, ugye, ahogy említetted, itt már a tavaszra is komoly hatása lesz ennek az eltolódásnak. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója is azt állapította meg, hogy itt a február az egy dolog, hogy az átlagosnál melegebb volt, de ez a tavaszra is komoly hatással lesz.
Igen, nagyon úgy néz ki, hogy ahogy meleg telünk volt, úgy nagyon meleg tavaszunk lesz. Valószínűleg a csapadék mennyiség az nem lesz kifejezetten alacsony, jövőre indulhat el majd Közép-Európában egy szárazabb időszak ismételten. És hát elég jól illik ez a melegedés az elmúlt 40 évnek a trendjébe. Úgyhogy nagyon komoly változásokkal nézünk szembe. Ugye cikkekben nagyon sokszor olyan címmel kerülnek ki ezek az anyagok, hogy minden idők legmelegebb. Februárján vagyunk túl, meg sose volt még ilyen meleg esztendő. Itt nyilván egyrészt abból indulunk ki, hogy honnantól kezdve van adatunk, másrészt ugye mérési adatunk, másrészt ugye lehet klímát rekonstruálni, tehát grönlandi jégmagok alapja meg tudják mondani, hogy milyen volt a klíma millió évvel ezelőtt mondjuk. Itt az emberi lépték a fontos. Tehát igen, a krétakorban, ugye ami 66 millió éve a dinoszauruszok kihalásával ért véget, ott mondjuk melegebb volt a Föld, mint napjainkban, de hát nagyon nem mindegy, hogy milyen környezetbe fejlődött ki az emberiség, meg főleg a modern civilizáció. Tehát képzeljük el, hogy a nagyvárosok, amelyek elkezdtek kialakulni mondjuk a középkorban, esetleg a koraújkorban, nagyon ritkább esetekben ugye már az ókorban, hogy azok nem abban a környezetben jöttek létre, mint a fele most tartunk.
És akkor az El Niño-ról rengeteget beszéltünk az elmúlt év szinte összes adásában, és ugye a jelenlegi becslések szerint azt lehet mondani, hogy ez nagyjából nyár végére fog elvonulni, nyár közepére, nyár végére. Most a tavaszra egyelőre azt mondják, hogy Európa nagy részén egy olyan 1,8-3,3 közötti melegedés lesz az elmúlt évekhez kép, vagy az átlaghoz képest, ami hát azért elég szignifikáns. Most ez kérdés majd, hogy a nyár hogy alakul ennek függvényében. Ugye itt az El Niño-nak az ilyen melegítő hatása az lehet, hogy már nyár végére majd kicsit mérséklődik, viszont ezzel azért majd lesznek különböző hatásai például a csapadékmennyiségre is. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen következményekkel jár ez pontosan, de szerintem, hogyha így természetjáró emberekként kicsit körbenézünk így a környezetünkben, megnézzük a fákat, megnézzük az állatokat, hogy reagálnak, azért azt lehet mondani, hogy most már március elején, közepén járunk, és hát nagyon-nagyon erősen éledezik a természet.
Ugye már januárban egyébként, január közepén én már láttam rügyeket, és ennek elég komoly következményei lehetnek olyan szempontból, hogy ez elindul nagyon korán, és adott esetben mondjuk március-áprilisban még bejön egy fagy.
Igen.
És ez mondjuk akár mezőgazdasági szempontból milyen következményekkel járhat, amit aztán meg majd a átlag fogyasztó a saját bőrén is megtapasztalhat, amikor iszonyat drágán fog hozzájutni egy-egy zöldséghez vagy gyümölcshöz. És ami még érdekes, hogy mezőgazdaságtól kicsit elrugaszkodva, hogy az állatvilágnál is látjuk, hogy adott esetben korábban érkeznek vissza ugye a költöző madarak, sőt egyre több az áttelelő madár. Ugye a nagy kedvenc, a Kikelet nevű gólya, aki most január végén már előbukkant a Hortobágyon. Neki ugye a sztori az, hogy 2007-ben találták meg sérülten, valószínűleg vezetéknek repült, és akkor sikerült meggyógyítani, és azóta ő itt el Magyarországon minden évben. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint egyébként nagyjából egy 20 éve látható, hogy a fehér gólyák egyre nagyobb számban maradnak itt a hideg hónapokban, ami egy egyértelmű alkalmazkodásnak a bizonyítéka. Változnak a körülmények, egyre nagyobb eséllyel tud télen is táplálékhoz jutni a madár, sokkal jobb itt maradni, mint a kockázatos útra kelnie.
Érdemes azt is kiemelni, hogyha már itt a Madártani Egyesületről beszélünk, hogy azért nem régiben jelezték, hogy a tavasz az igencsak átalakulóban van, és aminek már látszanak is a hatásai, hogy jóval kevesebb a fecske itthon. Ugye a becslések szerint az elmúlt 20 évben nagyjából a fecskéknek a fele eltűnt Magyarországról, és mintegy 2 millió egyet hiányozhat, ami hát nagyon sok következménnyel jár. Egyrészt az, hogy a kártevőket és betegségeket terjesztő rovaroknak a száma az igencsak el tud szaporodni, és nincs lényegében ragadozó, aki ezt megfékezze. És az, hogy ez a 2 millió fecske hiányzik Magyarországról, egy ilyen a becslések szerint nagyjából egy olyan 1 kg repülőrovart fogyaszt el így a költési időszak során, és ez egy olyan 2000 tonna rovar megjelenését, vagy hát fennmaradását jelzi előre.
Komplex nagyon a kép, ugye. Egyébként ez a márciusi, meg február végi időszak, ez a MME közleményeknek, Magyar Modertani Egyesült Közleményeinek a nagy időszaka, mert ugye kezdődik a, visszatérnek a költöző madarak, kezdődik a fészekrakás. És igen, ugye a fecskéknél egyrészt beszéltünk arról, hogy mondjuk a kártevő rovarokat milyen mértékben tudják ezek a madarak kontrollálni. Viszont az egyetszám csökkenésüknek az egyik oka éppen az, hogy egyre kevesebb a rovar. Ugye a sok növényvédőszer, amit használunk, az bizony pusztítja ezeket a populációkat. Emellett egyébként még a klímaváltozás is nagyon rossz hatást gyakorol rájuk, meg ugye továbbra is bármennyire évtizedek óta figyelmeztetnek a szakértők, ahol lehet, hogy ne verjük le a fecskefészkeket, azért csak előfordul minden napjainkban, hogy sajnos ilyen károkozás történik. Nyilván tehetünk érte egyébként, tehát mesterséges fészkeket egészen egyszerűen be lehet szerezni, meg létre lehet hozni. Ezt ajánlja amúgy az MME is.
Hát igen, és akkor itt van a közérdekű tájékoztatásnak a helye, hogy a postaládákra is érdemes figyelmemértítésbe költözhetnek, például széncinegék, úgyhogy hogyha már felfigyelünk ilyesmire, akkor ne űzzük el őket, és hogyha lehetséges, akkor például a leveleket se ide gyűjtsük ezen túl, hanem alakítsunk ki egy másodlagos gyűjtőhelyet, ezt jelezzük a postásnak is, úgyhogy, és ezzel nagyon sok állatnak az életét megmenthetjük. Hát igen, és akkor amiről itt beszélünk lényegében kicsit körüljárva, az a klímaváltozásnak a kérdése, amivel egyre több helyen találkozni. Amiről beszéltünk például Molnár Lászlóval is, hogy Európában is például, én most nemrégi bejártam Barcelonába, kifejezetten érezni a hatását, luxusszállodákba korlátozzák például a vízfogyasztást, de például a szökőkutakat is teljesen leállították, ami ugye turisztikai forrás is például ennek a régiónak, és hát a Spanyolországot, Portugáliát és így az Ibériai félszigetet azért szokták emlegetni úgy, mintha egy ilyen előrejelző hatása lenne így Európa jövőjét nézve, és hát elnézve most a Katalónia és spanyolországi helyzetet, azért nem túl rózsás a helyzet, de hogyha kicsit átnézünk a tengeren túlra, akkor most Mexikóban is hasonló állapotokat vélhetünk felfedezni, aminek hát a jeleit például már évekkel ezelőtt fel lehetett fedezni. Ugye itt történelmi oka is van annak, hogy miért van most ekkora gondban Mexikóváros.
Nagyon gyakran foglalkozunk ugye szárazságokkal, akár itt a podcastban, akár külön cikkekben is. Szerintem most Mexikóváros az elkövetkező időszakban eléggé fókuszba fog kerülni. Egyrészt ugye igen, klimatikus átalakulás zajlik, szinte biztos, hogy ennek is köze van ahhoz, hogy régóta elsújtja Mexikóvárost és a környező területeket, és amit ilyenkor mindig kiemelünk, hogy azért a vízgazdálkodási oldalnak is megvan a maga szerepe. Amikor a modern Mexikóvárosnak kialakították a vízhálózatát, az nem volt annyira lényeges szempont, hogy mondjuk mennyire pazarló az a rendszer. Volt elég víztartalék, úgyhogy ez nem volt fontos. És most, amint elkezd csökkenni az elérhető ivóvíz mennyisége, úgy kerül egyre inkább előtérbe, hogy mekkora probléma a helyi vízhálózat. Ugye sokkal gyorsabban merítik ki igazából a vízkészleteket, mint ahogy most a száraz időszakban pótolni tudná a természet ezeket a víztartalékokat. Egyes becslések alapján amúgy néhány hónapra van attól a város, hogy teljesen összeomoljon a ellátási rendszer. Egyébként csomó olyan már most korlátozás van. Illetve van egy olyan következménye is ennek, hogy ahogy a talajból ugye eltűnik a víz, úgy szépen süllyed az egész város. Ez egyébként nagyon sok nagyvárosban megfigyelhető, nem csak Mexikóvárosban, ugye Teherán azt hiszem, amelyik a leggyorsabban süllyedő nagyváros a világon, de ugye Debrecenben is egyébként csomó helyen tapasztalható ez a probléma. És van egyébként történelmi előzménye is ennek az egésznek, azon felül, hogy milyen épp a vízhálózatot. Ugye az Azték Birodalom fővárosa Tenochtitlán terült el egykor Mexikóváros helyén, a Texcoco tavon, és amikor Cortezék elfoglalták a várost a 16. században, akkor gyakorlatilag lerombolták az akkori Tenochtitlant, és a helyre épült fel az új Mexikó város. Ezzel együtt pedig, mivel ugye ez egy ilyen árasztásos mezőgazdaság működött ott, kis szigeteken, mesterséges szigeteken, ezt a spanyolok teljesen átalakították, feltöltötték, és a tó az eltűnt, és kiszáradt. Úgyhogy alapjaiba változott meg ennek a városnak a környezete, és igen, most látszik, hogy ennek megvannak a következményei.
Hát igen, és Mexikó azért egy elég népes ország, 126 millió fővel, és hát Mexikóváros is a környező régióival együtt 22 millió főnek ad otthon, és érdemes ezt távlatilag is megvizsgálni, ezt az egész helyzetet, mert itt nem csupán arról van szó, hogy több 10 millió embernek a vízellátása kerül problémába, hanem az is, hogy ez bizony egy idő után ahhoz vezethet, hogy például az emberek elkezdenek helyszíneket váltani, megindul a migráció, amit ugye például Amerikában most az elnökválasztás kapcsán elég erősen hangsúlyoz mind a két oldal, csak hát fordított jelzővel. De itt ez nagyon komoly politikai problémákat is okozhat az elkövetkezendő években, és hát Mexikó és Amerika között azért most is van emiatt egy kis konfliktus évtizedek óta, és ez nem csupán az amerikai kontinensen lesz igazából érezhető, hanem például a Közel-Keleten is nem véletlen van ilyen erős mozgás.
Abszolút, ugye ez egy elég régóta elfogadott nézet, hogy a szíriai polgárháborúban az asszálynak is hatalmas szerepe volt. Volt egy 2-3 évig tartó száraz időszak, aminek következtében a vidéki mezőgazdaság az gyakorlatilag ellehetetlenült, és a helyi munkavállalókorú tömeg megindult a városok felé abban a reményben, hogy majd ott nagyobb szerencséjük lesz. Nyilván ott se tudott mindenki munkát találni, és akkor innentől a dominó effektus az elindult, tehát ugye először csak feszültség, aztán tüntetések, zavargások, és egyszer csak kirobbant egy háború, aminek ugye Európa is belekeveredett azáltal, hogy a menekült hullám az elérte a határait, és mind a mai napig egyébként ez ugye feszültséget okoz. Most az, hogy az a szárazság, az mennyiben volt a klímaváltozás számlájára írható, arról már megosztanak a vélemények, de elég sok kutató azt mondja, hogy ennyire súlyos asszály nem tudott volna kialakulni.
Hát igen, és akkor kicsit fókuszt váltva így elfordulva például így a népesedett városoktól és országoktól, kicsit vegyük az irányt Grönland fele. Ugye itt nemrégiben jött ki egy tanulmány, amely szerint hát a Grönland megnevezés az egyre inkább helytálló lesz, mivel elkezdett kizöldülni, mondhatni ez a terület, és nagyon régóta nem tapasztaltak ilyen mennyiségű zöld felületet, és hát ez bizony ugye a jégtakarónak az olvadásával is jár. Egyébként nagyjából egy olyan 15 ezer négyzetkilométerrel nőtt a növényzettel borított terület, és ez egy 111%-os emelkedés jelent így a vizsgált időszakban. Ugye itt a vizsgált időszak az 1980-as évektől kezdődően van dokumentálva, szóval innentől lehet igazán megfigyelni azt, hogy milyen változások mennek végbe a területen. És hát akkor itt beszélhetünk arról is, hogy nemrégiben egy glaciológussal interjúztál, és ami nekem nagyon érdekes volt, mert én például Grönlandnak így a történelmi hátteréről, hogy miért is lett Grönland, az nekem nagyon érdekes volt. Ezt egy kicsit tudnál erről mesélni?
Igen, hát ugye a hagyomány úgy tartja, hogy amikor a Vörös Erik a Izlandról elmenekülő viking az megpillantott a Grönlandot, akkor nagyjából úgy nézett ki, mint manapság. Viszont azt akarták, hogy ez a terület ez vonzó legyen a többi viking, skandináv telepes számára, úgyhogy elkezdték zöld földnek hívni, hogy ez majd annyira tetszeni fog esetleg a többieknek. Hát most tényleg kezd zöldülni. Egyrészt ugye nő a vegetációval fedett területeknek az aránya, illetve nagyon sok helyen ilyen a kopársziklák bukkannak elő, vizes élőhelyek alakulnak ki, tehát drasztikusan átalakul a környezet. És ugye olyan szinten változtatja meg az egész környezetet, hogy mondjuk az üledékeknek az áramlása megváltozik azáltal, hogy már nem jégtakaró szállítja az üledéket, hanem mondjuk folyók, meg patakok. És egyrészt ugye most az fontos elkülöníteni, hogy itt olyan jégről beszélünk, ami ugye nyilvánvalóan szárazföldön fekszik, Tehát eleve, ha ez elolvad, akkor az megemeli a tengerszintet, illetve egy olyan folyamat figyelhető még itt meg, hogy ahogy eltűnik ez a fehér felület, a hó meg a jég, és előbukkan a sötét szikla, meg a sötét folyóvíz, meg a sötét növényzet, ez úgy fog egyre több napfényt, napsugárzást elnyerni. Ez nem fogja már visszalökni a világűrbe, tehát akár ennek is lehet még egy ilyen melegítő hatása, sőt egészen biztosan van is. Grönland egyébként a világ egyik leggyorsabban melegedő régiója, úgyhogy itt nagyon-nagyon drasztikus változásokat tudunk megfigyelni.
Egyébként, hogyha valaki szeretne kicsit elmélyedni ebben a témában, akkor nagyon ajánlom ezt az interjút, amit Heidi Szevesztrével csináltál. Ugye itt gleccserek, jégtakarók, tengeri jég, jégsev, jéghegy, permafrost, itt minden fogalom igazából helyre van rakva. És ugye itt a klímaváltozás a fő topikunk nagyon régóta, ami leginkább ugye a sarkvidékeken érzékelhető a változás. Egyre inkább jégmentessé kezd válni az északi sarkvidék, és ez a nyári hónapokban például már azt eredményezheti, hogy teljességgel jégmentessé válhat. Ugye ennek nagyon sok következménye lehet. Gondoljunk csak az ott élő állatokra, akik ezáltal nagy problémába kerülnek, mivel nem nagyon találkoztak az elmúlt évszázadokban, évezredekben ilyen problémával. És felmerül a kérdés persze, hogy ez mikor válhat valósággá. Ugye itt nagyon nehéz szerintem biztosat mondani, de a jelenlegi becslések szerint ilyen 2035 és 2067 közöttre ez már így valóság lehet.
Amit itt fontos szerintem elmondani, hogy ez a jégmentesség azért ez relatív, tehát hogy északi sarkvidéki mércével azt tekintik jégmentesnek, hogyha kevesebb, mint 1 millió négyzetkilométert borít jég. Itt tengeri jégről beszélünk. És igen, ahogy mondtad, a tengeri jég az a helyi élő világ számára kulcsfontosságú. Biztos mindenki látott már különböző természetfilmeket, ahol a jeges medve a jégfelszínen mászva próbálja becserkészni a fókákat, és ki tudja mi mindent. Hát ugye ez tengeri jégen zajlik, tehát ha a tengeri jég eltűnik, akkor a fő vadászterülete ezeknek a jeges medvéknek megszűnik. Arról nem is beszélve, hogy egyébként nyilván a helyi őslakos közösségeknek is egyébként fontos lenne, hogy mind a tengeri jég, mind a szárazföld felett lévő jég az olyan állapotban maradjon, amilyenben mióta az ő kultúrájuk létezik, mindig is volt. Úgyhogy igen, hogy mondtad, hogy nehéz pontosan jósolgatni. Most ez a tanulmány, amire hivatkozunk, az március elején jelent meg. Ebbe azt mondják, hogy a 2030-as évek nyaraira fordulhatnak majd elő ilyen jégmentes napok. A korábbi becslés az volt, hogy ez inkább ilyen 2040 és 2050-es években jöhet el. Tehát ez most egy ilyen 10 évvel korábbi becslés, de ugye nagyon sok a mozgó elem ebben a történetben, akár azzal kezdve, hogy mondjuk a kibocsátás milyen mértékben sikerült csökkenteni. És ami viszont itt a jó hír, hogyha sikerül nullára redukálni, akkor például a északi sarkvidéki tengeri jég az elég hamar elvileg helyre tudna állni, úgyhogy ez már akár lehet egy motiváció. És csak még ide fűzve, hogyha már a növényzetnél meg a zöldülésnél beszéltünk róla, a tengeri jég olvadása, ugye Archimedes törvényét ismerjük, ha elolvad a jégkocka pohár vízben, akkor az nem fogja megemelni a vízszintet. Viszont ugye a tengeri jégnek is van egy napsugárzás visszaverő képessége, tehát ha elolvad, és helyette sötét óceán fog megjelenni azon a felületen, akkor az több meleget fog beszívni. Magyarán ez is hozzá fog járulni a felmelegedéshez, és ha nem is közvetlen, de közvetett módon a tengerszintnek az emelkedéséhez.
Hát jó lenne ilyen pozitívan szemlélni a dolgokat, hogy el tudunk majd jutni odáig, hogy a kibocsátást esetleg masszívan redukáljuk, vagy nulla fele csökkentjük, de azért az elmúlt években sajnos azért nem ez a tendencia látszik, bár azért vannak erőfeszítések tényleg, de személyes vélemény, de szerintem amíg igazából a kisembernek a lelki ismeretére próbálnak játszani anélkül, hogy itt komolyabb szabályokat hoznának felsőbb szinten, addig azért ezt nehéz lesz szerelni. Viszont hát ugye, ami a természetnek egy probléma, és az emberiség nagy részének egy probléma, az például a politikának lehet egy nagyon nagy lehetőség, amit jól mutat a Kínának az antarktiszi terjeszkedése. Ugye itt létezik egy Antarctic Treaty System, ami hát már jó pár évtizede életben van, ugye ez 1959-ben egészen pontosan az Antarktiszi Egyezmény, akkor lett életre hívva, és most már nagyon sok tagja van, ugye Magyarország is 1984 óta tagja. Ha emlékeim jól csalnak, akkor Kína is ebben az évben csatlakozott egyébként ehhez a kezdeményezéshez, és ez lényegében arról szól, hogy kutatási célokkal lehet ide települni, viszont a katonaság is csak úgy lehet jelen, hogyha nem katonai célokat szolgál. Nincsenek fegyvertesztek, nincsenek hasonló próbálkozások itt, és hát nagyon régóta azért az Amerikai Egyesült Államok dominál itt, viszont az elmúlt évtizedekben azért nagyon sok ország fogalmazott meg bizonyos fajta igényt, például Ausztrália is, de most pont Kína látszik az olyan országnak, aki terjeszkedni próbál. Az Antarktiszon egy új kutatóállomást hoznak létre, amivel kapcsolatban azért Amerikának vannak jogos kételjei.
Igen, a Qingling állomásról beszélünk, amelyet hivatalosan idén februárban adtak át, és felmerülnek biztonsági kérdések, hogy esetleg Kína majd onnan próbálná megfigyelni Új-Zélandot, vagy akár Ausztráliát, ami relatív közelségben van. Ross-tenger egyik szigetén található ez az állomás. Ez az ötödik állomás a Kínának, egyébként tényleg akár az Egyesült Államok antarktiszi jelenlétéhez viszonyítva eltörpül a kínai jelenlét, viszont elég jól mutatja, hogy ahogy egyre hozzáférhetőbbé válik ez a térség, úgy próbálnak meg a nagyhatalmak is előre nyomulni, hogy most ez a hidegháborús antarktiszi egyezményrendszer, ez mennyibe fog ebben a formában fennmaradni, ez kérdéses. Tehát mind itt, mind az északi sarkvidéken pusztán gazdasági szempontból nagyon komoly lehetőségek vannak. Egyrészt a tengeri égnek a visszahúzódásával mondjuk új halászati területek nyílnak meg, ami nyilván hatalmas üzletág. Másrészt, főleg az Antarktiszon lett az elsődleges szempont, de egyébként északon is akad rá példa, rengeteg ásványkincs rejtőzik itt. Nem tudom, hogy emlékszel rá, de még Trump alatt óriási cirkusz volt belőle, csak most akkor az Antarktiszról ismét az északi sarkvidékre menjünk át, hogy Alaszkában új olajmezőket akarnak megnyitni, aztán ezt elég hamar Bidenék elkaszálták, de hogy nem csak Kína, tényleg Oroszország is északon nagyon erősen próbálkozik. És egyébként nem csak az emberek számára Kínál lehetőséget adott esetben, hogy átalakul a bolygó. Most napokban volt hír, hogy New England partjainál, Atlanti-óceánban szürkebálnát figyeltek meg, ami óriási dolog, elmúlt évtizedekben alig láttak szürke bálnát az Atlanti-óceánban, mert sikerült szépen a bálnavadászat évszázadaiba kiirtani gyakorlatilag az Atlanti-óceánból a fajt, és olvastam olyat, hogy esetleg a északnyugati átjárón tudott átjönni a Csendes-óceánból ez a szürke bálna, mert hogy ugye, ahogy olvad az északnyugati átjáró, egyre könnyebben tudnak a cetek is ott átjutni. Ennek ellenére azért az összkép nyilván nem nevezhető pozitívnak, hogy a sarkvidéki olvadást vizsgálva.
Hát igen, és akkor itt még felvetették Kínának potenciális terveit, amikre hasznos lehet az itteni bázisoknak a nyitása. Ilyen volt például az ilyen potenciális precíziós rakétacsapásoknak a megzavarása, de igazából a GPS hálózatukat is nagyban javíthatja, az minél több helyen van ilyen állomású. Hát kíváncsi leszek, ugye egyre több platformon látszik most a kínai-amerikai ellentét, ugye az űrben is nem régiben volt például téma, hogy a Kína oroszokkal csinálna közös területet, és már ezt is térfigyelő kamerákkal védeni meg, úgyhogy érdekes évtizedeknek nézünk elébe itt az amerikai-kínai konfliktus kapcsán, és meg hát ugye az egész világ környezetének alakulásával kapcsolatban is.